És folytatjuk adásunkat innen a stúdióban, hogy ígértem, a továbbiakban Bartha Lórándot fogom kérdezni, az Osonó műhely egykori tagját, Fazakas Mihály alkotó jobbkezét, hogyha szabad így fogalmaznom. Mielőtt azonban bemutatnám őt, egy rövid disclaimer. Nagyjából 14-15 évvel ezelőtt, amikor a Krétakör Színháznak, fontosabban Krétakörként futott akkor már, voltam az ügyvezető, illetve az alapítvány elnöke. Egy projekt erejéig volt egy közös munkánk az Osonó műhelynek, illetve a Krétakörnek. Ez volt a Schilling Árpád által írt és rendezett A papnő, amelyet Budapesten kívül számos európai országban, sőt, még Japánban is bemutattuk és játszottunk nagyon nagy sikerrel. Sepsiszentgyörgy, illetve Szentgyörgy környéki gyerekek játszottak benne, illetve Bartha Lóránd is szerepelt az előadásban. Úgyhogy ilyen értelemben van érintettségem ebben a történetben, de én ekkor ügyvezető voltam, az előadás készítésében maximum administratív eszközökkel vettem részt, de ezt a transzparencia egyében fontosan tartottuk megosztani veletek. Most pedig fordulok akkor a vendégemhez. Szervusz Lóri, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia Marcin, és köszönöm a lehetőséget, és jó estét mindenkinek.
Kezdjük azzal, hogy mikor és hogyan kerültél kapcsolatba a Fazakas Mihállyal?
2007 volt talán, amikor én jégkorongoztam a középiskolában, tehát már első osztályos koromtól kezdve jégkorongos voltam, Csíkszeredában születtem, akkor nagyjából minden fiú, vagy minden második fiú jégkorongozott. Tehát ez nem volt nagy dolog. Az volt a furcsa, hogyha valaki mondjuk ezt ilyen a profi, tehát 10-12 éves koráig nagyjából mindenki csinálta, aki tovább maradt. Az volt az érdekes, mert akkor már úgymond a profi ligába kerültünk. Tehát az ifjúságiba, de már a felnőtt csapatba is. Na és ezt azért mondtam, azért tartom fontosnak, mert ott egyszer csak lett egy orosz edzőnk, egy helyi vállalkozó alapított egy második csapatot a városban, belőlünk, vagy a fiatalokból, és hívott egy orosz edzőt, akinek nagyon-nagyon kemény volt a módszere, edzéstílusa, tehát engem például nem engedett iskolába, megtiltotta, hogy menjek iskolába, azt mondta, hogy ha nem vagyok ott a délelőtti edzésen, akkor este nem játszhatok. Márpedig nekem az volt, hogy játszak, az volt minden kis hokisnak az a nagy álma, hogy játszon. De durva volt, verekedett, ordibált velünk, nem tudom mi. És akkor ebben a közegben én, hát nyilván, vagy innen nézve nyilván elkezdtem furcsán érezni magam, vagy hogy is mondjam, úgy éreztem, ez nekem túl brutális, túl kemény, ezek a beavatások a hoki csapatban, meg minden. Tehát én túl érzékeny voltam ehhez már akkor. Persze titkoltam, tehát természetesen egy kamasz fiú, ezt nem adja ki, és a barátnőm ő pedig balettozott. Ez egy hatalmas kontraszt volt, mi osztálytársak is voltunk, és együtt is, hát ilyen tini kapcsolat volt, de nagyon intenzív, tehát ő is egyke, én is, és így elég sok időt töltöttünk együtt, és ő győzött meg, hogy de gyere, csinálj valami mást is. Nem, ő minden edzésemen ott volt, én is minden balett bemutatóján, vagy ilyen prezentációján ott voltam, és ő győzködött, hogy gyere, csinálj valamit, nézd meg, milyen jó a színi kör. A középiskolában, a Márton Áron gimnáziumban működött egy, és hogy gyere, nézd meg, érzékeny dolgok, érzékeny emberek, érdemes kipróbálnod, és el is mentem, és ott kezdődött, azt hiszem, mert ebbe a színi körbe volt meghirdetve egy osonó tábor, egy nyári tábor, hogy nyáron lehet menni, jó buli, fiatalok, színházat csinálnak, és hogy akkor én ezt próbáljam ki. És hazudtam is az edzőnek, emlékszem, mert nem engedett volna el, szó se lehetett volna róla, de hazudtam, hogy nagyon beteg édesanyám, persze azóta is bánom ilyesmi, mert nem szabad, de valahogy ellógtam az első táborba, ez 2007 kellett legyen.
Hányos voltál akkor?
11. és 17 éves voltam.
És ezt a tábort vezette Fazakas Mihály?
Igen.
Milyen benyomást tett rád elsőként?
Fantasztikusat. Most azért is gondolkodtam, hogy nyilván nehéz szétválasztani a mostani gondolkodásomat az akkoritól, tehát 17 évesen azért hatalmas élmény volt, és nagyon jó hatása volt rám. Nem is elsősorban ő. Az az igazság, hogy egy ilyen picit irritált, meg egy picit ilyen túl furcsának tartottam. Tehát maga a hangja, a testalkata, a gesztusai, valahogy volt benne egy ilyen. De a társaság körülötte fantasztikus volt. Tehát nekem egy releváció volt a hoki csapat után, hogy én itt érzékeny fiúkkal tudok beszélgetni. És most az érzékenyt azért, mint hangsúlyozom, mert iszonyú brutál volt nekem a gyerekkorom a hoki csapatban. Persze a családi közegem, hál' Istennek, nagyon jó. De a hoki csapatban egy olyan brutál közegből jöttem el, hogy ez fantasztikus.
Ott bocs, akkor ezt tisztelt a hoki csapatban, a verbális bántalmazás, ő értem, az mindennapos volt.
Igen.
Fizikai bántalmazás is ért ott téged? Tehát ütöttek?
Igen, mondhatjuk. A beavatás szintjén a társak részéről, mert én voltam a kicsi a nagyokkal.
A társak verték egymást, vagy az edző is ebben élen jár?
A nagyok a kicsiket.
Aha.
Jaj, a verés az az edző, nem, az inkább ilyen pof, de mi felszerelésben vagyunk, sisak, rács, nekem.
Tehát eleve egy erőteljesen fizikai kontaktusra épülő sport.
Igen, és ebben meg engedte magának, hogy a rácsomtól fogva mondjuk kiemeljen a jégről, és kitegyen a cserepadra. Tehát így egy az egyben megfogott és kivett a jégről. Tehát felszerelésben vagyok, nagy műanyagok vannak rajta.
A fejednél megragadva?
Igen, 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 igen. Tehát ilyen előfordult. Vagy hogy úgy hozzávágott egy hokibotot, hogy az ketté tört. És akkor még egyet tört rajta a térdén, és kidobta a nézőtérre. Ez mind azért, mert ugye motiválni akart, jobb teljesítményért.
Tegyem hát inkább, mert indulatkezési problémái voltak, és nem volt elve tisztában.
Nyilván, akkor igen, innen nézve természetes, akkor az, ja Istenem, orosz edző. Rá kell hallgatni, mert mindent tud.
De ez azért fontos, mert akkor ezek szerint, amikor először ment egy osonó táborba, kérdezem azt, hogy mit tapasztaltál, tehát bármilyen módon ott már például akár a hatalommal való visszaélés, akár bármilyen fajta fenyegetettség, bántalmazás megjelente, vagy ha megjelent, azért nem tűnt számodra jelentős mértékűnek, mert így ilyen közegből érkeztél.
Nem jelent meg. Azt kell mondjam, hogy így, ahogy te mondod, ez a bántalmazás, ez így nem létezett. Inkább azt elkaptam, hogy a lányokat, azokat a lányokat, akik olyan fiúkra hajtanak, vagy esetleg jönnének össze, vagy látszik, hogy van köztük valami kémia, ezt nem magát az érzés nem szerette, a hangulatot, Misi, hogy itt csajozás, pasizás van. Magát ezt a mindig kacérkodásnak nevezte, hogy nem szabad, mert nem felnőttes, túl gyerekes. Meg ezt úgy valahogy tiltott, ezeket az ilyen összejövéseket, vagy nem tudom, összeüléseket, ilyen nem létezett.
És ez kifejezetten csak heteroszexuális vonatkozásban, vagy azonos neműek esetében is? Vagy az utóbbi elő se fordult?
Az utóbbi az tabú volt, még inkább, tehát nyilván még inkább, mint most. Célozgatás volt, azt akartam mondani, hogy igen, a hetero dolgokat így ilyen, akkor még nem jött ez az ördögtől való, de volt egy ilyen nem, elviszi a figyelmet, nem szabad ezzel, mert akkor az alkotás, az érzelmek leszívódnak, és nem jut a színpadra, meg mindenféle elmélet volt, de a lényeg az volt, hogy ez egy ilyen tiltott zóna volt, és ugyanakkor meg volt célozgatás, már az első táborban emlékszem, volt olyan célozgatás, hogy na akkor a fiúk, ti hogy szoktátok? Amit itt említett Péter is, hogy a maszturbálásra az úgy téma volt. Úgy,
de fazakas által?
Igen, 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 igen.
Hogyan
igen.
Került elő ez, mint téma?
Tudom, hogy egy jó barátommal voltam, Zsombival, és tudom, hogy ő is egyszer odajött hozzám a harmadik, negyedik nap, hogy te, neked is mondtas? Mondom, de nekem is mondtas. Hogy? Hát, hogy így finoman célozgatod, de nem fura? De furas. Tehát volt egy ilyen, de finoman, hogy mondjam, ez olyan kifinomult dolog volt, hogy szoktál, vagy mit tudom én, jutott-e már eszedbe, vagy...
A maszturbálási fantáziáitokra, vagy szokásaitokra volt kíváncsi, nem pedig ajánlatot tett, hogy esetleg ez között.
Így van, pontosan. Ajánlatról szó se volt, nem, annyira nem jött közel, abszolút, hanem inkább ez a... Vagy ő elmondta, hogy ő amúgy többször is szokta, meg ilyen, meg olyan helyzetben, tehát egy ilyen nagyon furcsán intim, szerintem ez az, mert nyilván ez az, ő meg úgy kezelte, mint egy ilyen harmadik, negyedik ismerkedési szint. Tehát ez volt furcsa, de nem volt ez sok, vagy nem volt ez túlnyomó. Az általános hangulat az első táborban az volt, hogy jó a hangulat, izgalmas volt ez, hogy hálózsákokon alszunk egy teremben mindannyian, izgalmas volt a reggeli torna, a közös mosdás. Tehát ennek az egésznek sokkal később, illetve franc tudja, mert nekem ugye van az emlékemet megtisztítja, vagy megszépíti azt, hogy nekem ez egy fantasztikus lehetőség volt, hogy az életemet kicsit másképp. Lehet, hogy voltak szándékok, én nem találkoztam direkt valami olyasmi, ami miatt negatív élménnyel maradok a tábor után.
Amikor hívott, hogy csatlakozzál az osonóhoz, azt felteszem, hogy megtiszteltetésként élted meg.
Igen. Igen, egyértelműen, hiszen még érettségi előtt, tehát a tábor után már elkezdett győzködni e-mailekben, meg telefonon is, hogy én hagyjam ott a hokit, és menjek színésznek. Na most ez, ugye én otthon is Csíkban, a Mártonáromban én színiköröztem, ott is kaptam visszajelzéseket, hogy ez nekem megy, hogy lehet, hogy ezzel kéne foglalkozzak. Volt az osztályban is egy ilyen érettség előtt egy ilyen helyzet, hogy mindenki elmondta, hogy leírta mindenkiről, hogy szerintem mit lát. És a 28 emberből 20-an azt mondták, hogy én színházrendezőkkel legyek. Vagy ők azt látják bennem. Tehát ez egy hatalmas visszajelzés volt nekem, hogy lehet, hogy ezzel kéne foglalkozzak, érdekel is a művészet, ügyes is voltam, vagy tehetséges, vagy ilyesmi. És akkor ezek a visszajelzések jó, és utána jön egy pasas, aki egy elismert színházat vezet, és azt mondja, gyere rögtön, most azonnal, tehát februárban álljál színpadra. Nekem ez egy nagy, igen. Nekem ez egy... Egyszerre kiszakított egy közegből, amiben nem éreztem jól magam, és egyszerre beletett egy olyanba, amiben vágytam.
Na most ugye beugróként kezdtél valóban az Osonóban, de azért elég hamar egy aféle, hát hadd fogalmazzak, így alfőnök lettél igazából.
Igen.
Ugye, mint egykori élősportolót, hogy most erre utaltál is, Fazekas téged bízott meg azzal, hogy az erőléti edzéseket tartsd te a többi diáknak. Na most a cikk szerint ma is sokan panaszkodnak, hogy túlzak voltak a követelményeid. Te a jégkorong világából érkeztél, a többiek művészeti érdeklődésből jelentek meg ott az Osonok környékén, vagy hát bölcsészek voltak, ha lehet így fogalmazni. Szóval mennyire érzed megalapozottnak azt a kritikát, hogy egész egyszerűen te magad is elvetetted a súlykot?
Abszolút. Abszolút. És ha lehet ilyet, akkor azért vagyok itt, hogy ezért vállaljam a felelősséget, és hogy elnézést kérjek azért azokért a túlkapásokért, ha bár nem tudatosan, tehát hatalmas a különbség szerintem, hogy nekem nem volt szándékom azt, hogy ezzel a gyengeségükre hívjam fel a figyelmet, vagy ilyesmi. Egyszerűen megkért Misi, hogy te tartsd meg azt a szintű edzést, amit nem a hoki csapatban nem volt épp az a szint, de hogy azért húzzuk fel, mit tudom én, ugrásból a térdünket 20-szor. Az egy, vagy 20 fekvő, az átlagnál keményebb szint, jóval, és gyerekekről van szó. Na most ezt a részletet, ami szerintem most a legfontosabb, ezt nem érzékeltem én akkor. Nekem kortársaim szerű figuráknak tűntek, tehát 3-4 éves korkülönbséggel. Az egyik generáció akkor volt 12-es, tehát velem egy idősek, és a másik az 10-es. Tehát...
Neked semmilyen pedagógiai tapasztalatod nem volt?
Dehogy is, nem.
Az edzésteret azt egyeztetted Fazekassal, vagy ő bármilyen módon megpróbálta ezt felülvizsgálni, megvizsgálni egyáltalán?
Igen, én leírtam, igen, jó, hát jó kérdések ezek, de én emlékszem, van egy papíron leírva, hogy miből mennyi, és melyikek. Nem próbáltam így, amennyire tudtam, vagy amennyire átláttam, korosztályra mérni, hogy a nagyobbak, ugye, tehát mégis csak a 18 évesek azok ezt szerintem, és a 16 évesek ezt. Ezt egyeztettük, és mondta, tehát ő azt képviselt, hogy legyek kemény, nekem ez volt a dolgom. Tehát én ezért, hogy mondjam, ő, ha jól gondolom, ha jól tudom, úgy oldotta meg, hogy ő végül is az óráiból átadott nekem egy néhányat, és akkor ki is fizetett ezzel együtt. Uh-huh. Tehát azt a fizetésnek azt a részét átadta, tehát ilyen szempontból mindig is nagyon korrekt volt. Tehát gyakorlatilag én azt kell mondjam, hogy pénzt kaptam azért, hogy csináljam azt, amilyen feladatot ő ad. És nem volt se képzésem, se életkorom ahhoz, hogy én átlássam, hogy ez embereknek árthat. Tehát sokkal később jelezték vissza, és most is ezúton is arra kérek mindenkit, hogy jelezze vissza, kommunikáljunk erről, mert fontos tudni a határokat. Nyilván most már rendezőként akár úgy állok hozzá, hogy legelsősorban az érdekel, hogy hol a határa a másiknak, nem az, hogy én mit akarok. Akkor nyilván az volt, hogy én bizonyítsak, hogy én nem ilyen ügyesen, milyen profin nyomom ezt a sport dolgot.
Ugye Fazekas, most ezt nem láthattad, adásunkat nagyjából egy fél órával kirakott egy Facebook posztot, egyébként őt magát, hogy azt az adás elején mondtam már, hívtuk szintén a mostani adásba, nem fogadta a meghívásunkat, de természetesen, hogy a későbbiek folyamán valamikor rendelkezésünkre állna, akkor őt is örömmel várnánk, hogy föltessük a kérdéseinket. Szóval ott ebben a Facebook posztjában azt írja, hogy azokat a tornákat, amiket a cikkben említenek, Úrfi Péterék és Kulcsár Árpádék, amiben többen annyira rosszul lettek, hogy hánytak, hogy ezt te vezetted.
Igen.
Kérdezem azt, hogy az igaz-e, és hogy valóban volt-e olyan torna, vagy olyan edzés, ami után többen hányásig rosszul lettek?
Én nem emlékszem ilyenre, el tudom képzelni, de szerintem az is... Igen, Még Árpád, amikor beszélgettünk, ott is felmerült. Én nem tudok erről, de szerintem ezt egy, hogy mondjam, az életszerű, hogyha ez nem oda az osztály közepére történik, hanem azért ez el van titkolva valamennyire, vagy az osztályon belül marad, vagy ilyesmi. És az is egy visszajelzés, és erről is, vagy emiatt is érdemes erről nagyon mélyen és sokat beszélni, hogy valamiért nem jutott vissza hozzám. Hozzám se tudtak oda jönni, pedig fiatal voltam, gyerek voltam, egy voltam közülük szerint. Én úgy képzeltem magam, hogy ne ez sok, vagy nem bírom, vagy nem tudom mi, hanem gyerültet.
Éreztél nyomást, vagy bármifajta bújtatott elvárást akár csak fazekastól, ami miatt esetleg azt érezhetted, hogy minél könyörtelenebb vagy a diákokkal, az annál nagyobb elismerést várt ki belőle?
Igen. Igen. Határozottan elvárta, hogy olyan úgy csináljam, ahogy ő. Tehát az volt a... Most ez a másik torzulás, tudod, hogy engem nagyon sokat dicsért, és nagyon erősen elhitette velem, hogy én vagyok a világ legtehetségesebb, legszuperebb, legszebb pasia.
És ez legszebb, nyilván... tehát ez kifejezetten a szépségedre utalt?
Igen. Arra is, de mindenre.
Tehát udvarolt.
Igen. Folyamatosan.
A kezdetektől kezdve?
Igen, a kezdetektől kezdve a szexualitás vagy szexuális udvarlás is volt az elején, aztán én letisztáztam elég határozottan, hogy ez nekem, hogy ez így nem fog menni, és hogy meg fog szakadni a kapcsolatunk, ezt erőlteti. Azt kivette a képletből, de maradt ott érzelmileg, nagyon erősen rám volt. Ez egyrészt imponált, másrészt próbáltam, mint mindig azóta is az életemben próbáltam ebből kihozni, ami jó, vagy amivel fejlődhetek. Tehát, hogy akkor nyomjuk, akkor csináljuk, akkor keményen, hogyha ő így mondja, aki egy elismert második generációt tanítja, tehát azért nem kérdőjelezem meg így egyből a szavait, és sokkal inkább meg akarok felelni.
Ugye az érettség után ott maradtál továbbra is mellette. Azt, hogy ő szexuálisan közeledik hozzád, vagy a vonzalmát kifejezi, ez pontosan mikor történt először?
Ez még az elején, ez úgy volt, hogy...
Még ott már a nyári táborban?
Nem, utána, tehát ez a folyamat, ez úgy nézett ki, ez a, gondolom azóta is így működik valahogy, ez a becserkészés, hogy, és ami szerintem a hübrisz, tehát azt nem szabadott volna, annak ellenére, hogy én rengeteget tanultam, de nem szabad egy 17 éves fiatalt kimozdítani a jövőjéből, a terveiből, a akármiéből, amit épített addig, csak azért, mert neki megtetszek. Tehát ez felháborító. Tehát, hogy nem szabad meggyőzni engem, hogy ott hagyjam a hokit, amikor 18 évesen kezd beírni a 12 éves munkám, és elkezdek fizetést kapni, és válogatott lenni, és nem tudom mi. És ő meggyőz minden eszközével. Persze, én nem sérültem nagyot, de akkor se szabad ilyet tenni.
Mert bocsáss meg, tehát előtted egy válogatott hoki karrier lehetősége állt, amikor ott hagytad végül egyébként a csapatot?
Igen. Tehát én válogatott voltam. Ifjúsági, U20-as is, U18-as is. És jött volna a felnőtt. Válogatott a következő évtől. Volt egy sérülésem, és ezt használta ki, hogy hát nem érdemes, mert úgyis ne ebbe jobb vagy, és akkor gyere velem, és én adok neked. És ismerős itt is politikai közegben, mikor a perifériáról, a színházhoz képest a perifériáról a centrumba betett, és felruházott mindenféle hatalommal. Persze, hogy az... És visszaéltem ezzel, ennek a felelősséget szeretném most vállalni. Igen, visszaéltem azért, mert vissza kell, ez volt a lényege, hogy visszaélünk ezzel, és ugye ő azt mondta, hogy ezzel ugye kimozdítunk valakit, motiváljuk, ambicionáljuk, hogy akkor megváltozzon, és jobb legyen, és erősebb legyen. Hm. Ma már nem gondolom ezt egy valós, vagy egy hasznos módszernek.
Mit lehetett ekkor látni és tudni Fazekas életkörülményéről? Tehát lehetett-e látni valahogy van társa, párja, például ezekről a kérdésekről valaha beszélte neked vagy nektek?
Nekem igen, nyilván nekem több mindent, és nem is, hogy mondjam, annyira személyes dolgokban nem is szeretnék belemenni, ami úgy érzem, hogy tehát nem egy, ami úgy érzem, hogy már rágalom lenne, engem, vagy kiadás, azért, tudod.
Volt-e bármilyen párkapcsolata, amit láttatok, vagy alapvetően nem volt soha senki mellette?
Alapvetően az az érdekes ebből az időszakból, hogy akkor vállalta fel legalábbis a kisebb közegében a melegségét. Tehát addig volt barátnője. azelőtt. Akkor, amikor én megismertem, akkor épp szingli volt, de már a fiúkkal már úgy felvállaltabban, legalábbis mondom a kis közegében, már arrafele irányult. Velem, mondom, hamar sikerült letisztázni, én elmondtam, hogy ezt nem. És az az igazság, hogy valamiért ennek ellenére fontos maradtam neki, mert tényleg soha nem volt próbálkozás velem utána. Valamiért mégis érzelmileg, nem tudom mi, ott nagyon erősen, nagyon sokáig, nagyon sok lányt körülöttem meg alázott azért, meg próbált közeledni hozzám, vagy nagyon sok barátomat, az előtti barátomat, még a szüleimet is, hogy próbálták ellenem, engem ellenük, és őket ellenem fordítani. Tehát mindent elkövetett, annak ellenére, hogy le volt tisztázva, hogy én nem. Tehát én heteró vagyok, nagyon, és ezzel tisztában vagyok. Tehát nem, hogy mondjam, 18 voltam, nem 14. Ami szerintem nagy különbség ilyen identitás szempontjából, viszonylag biztos voltam. És nem próbálkozott, csak sokkal később, és szintén azért vagyok itt, visszajöttek hozzám. Nagyon hasonló módszerekkel, de próbálkozások, ugye? És ez a lényeg az egészben, hogy nekem ugyan volt erőm, mert a családi hátterem, vagy a hokis hátterem, vagy mit tudom én a személyiségem, volt erőm azt mondani, hogy nem, hülye vagy. De akinek nincs, meddig enged, tehát ő megy, egészen addig, amíg, és gyerekekről van szó, tehát hogy mondja egy, na.
Ugye a cikkben is előkerül, és valóban egyébként korábban volt már egy Facebook posztod, amikor az egész nemzetközi MeToo kampánya tetőfokára hágott, akkor te közé tettél egy veled történt esetet, egy éjjel fazakas megfogta a nemi szervezet, mert egy ideig nála éltél, majd szeretnének erről külön is kérdezni, de ugye itt azt írod, és azt is mondod a cikkben, hogy privát üzenetekben nagyon sok szolidaritási gesztus ért téged. Nyilvánosan ez igazából elmaradt. Sőt, a kommentelők alapvetően bizalmatlanok, kritikusak voltak veled. Mit akartál akkor kommunikálni, amikor először írtál erről Fazekas nevének az említése nélkül, és mi volt az a folyamat, ami eljutott odáig, hogy végül megnevezd őt, mint a zaklatódat?
Hát, ugye akkor sokunknak, nekem is Lilla volt a Csárosdi Lilla volt a trigger, úgymond, aki volt annyira bátor, és egy sokkal, hogy is mondjam, de Lilla ilyen, még jobban is voltunk, amit említettél a papnő kapcsán, mi elég sokat beszéltünk erről is, Misiről is, meg az ő ügyeiről is. És akkor egyszer csak azzal, hogy ő így bevállalta, beleállt ebbe, akkor addig kristályosodott ki bennem is, hogy erről előbb-utóbb beszélni kell, és nekem, mint így, ahogy mondod, mint első számú, vagy abban a két évben első számú embere, nekem kell beszélni erről. A formátumot nagyon nehéz megtalálni. Most is csak kapargatjuk, mert nem tudjuk, ma az lenne legjobb, itt ülne mindenki. És akkor megbeszéljük. De akkor most mondod, hogy én megemlítettem egy esetet, ez egy négy soros szabad versszerűség volt, utalás volt rá, ahogy megcsillan a hajnali napfény a vörös szőrszálán. Tehát a vörös volt az egyetlen utalás, és a százvalahányadik kommentbe felvállalta. Igen, róla van szó. Tehát én nem említettem meg. Onnan kezdve már nem volt, akit megemlítsek név szerint, tehát ő bevállalta. És igen, akkor jutottam el oda, addig a gondolatig, hogy igen, erről beszélni kell. Abban nem voltam biztos, abban most lettem biztos, hogy én tartok ott, hogy beszéljek erről. Akkor próbáltam jelezni a közösségnek, így ahogy mondták az előttem szólók is, hogy létezik egy osonós közösség, hogy igenis én ezt nem tartom helyesnek, hogy igenis én látok ebben abuzív mintákat, látok ebben olyan dolgokat, amiről nagyon-nagyon erősen beszélni kell, mert itt lehetnek traumatizált emberek, mert én is az vagyok, ha bár velem nem történt olyan nagyon-nagyon súlyos visszaélés. És mégis ezt érzem, mégis ilyen sok évben tellik, hogy én erről beszéljek, vagy egyáltalán megpróbáljak beszélni, az beindított, hogy igenis ez egy felelősség. És most, amikor megkerestek az újságírók, akkor egyértelműen éreztem, hogy igen, itt az idő, hogy a mi generációnknak dolga ezeket tisztába tenni, ezeket a módszereket tisztába tenni, a viszonyainkat, és letakarítani a művészetről ezt a rárakódott illúziót, vagy kényszerképzetet, hogy már igenis kell erőszak, és igenis kell nyomatni, mert nem.
Láttál más esetet, amikor Fazekas kifejezetten az osonó diákjai köréből szerzett volna magának szexuális partnert?
Hogy láttam-e?
Vagy tapasztaltad-e ezt bármilyen
szemben? Mesélték az áldozatok, vagy az áldozatok hozzátartozói. Érdekes volt, mert el is mentem az országból, mármint abból az országból. Aztán ebből is, mondjuk nem emiatt. És sokkal később mentem vissza. Most ez úgy nézett ki, hogy 11-ben, tehát amikor a kritakörös történetünk volt, akkor én azután már nem mentem vissza. Már nem volt, ahogy visszamenjek abba a közegbe. És utána még Nyugat-Európa felé tapogatóztam, érdeklődtem, ott is tanultam egy ideig. És amikor 19-ben visszament, innen Pestről, volt egy ilyen komolyabb sérülésem, a kezem eltört csúnyán, és akkor haza költöztem egy időre, és akkor ott az udvarhelyi, Székely udvarhelyi színházban ilyen művészeti titkár voltam. És egész sok év eltelt 8 év. És akkor ott teljesen véletlenül egy volt osonós volt a másik művészeti titkár, és láttam az utcán megjelenni egy fiatal sráccal, dumálgatott, sétálgatott Misi, és eltelt ennyi idő, és ugyanaz nap, pont egy fesztivál zajlott, este meg odajött hozzám egy lány, aki másodéves színis volt Kolozsváron, és hogy ő vele mi történt. Elmesélte, és ugyanaz nap este egy másik lány is odajött, hogy az ő öccsével mi történt. Megláttak az emberek ennyi idő után ebben a közegben, hogy én ott vagyok, és jöttek oda, hogy mesélj, hogy én hallgassam meg, mert érteni fogom, hogy ebben mi a gond, vagy mi a probléma. Hogy nem itt írt, mutattak üzeneteket, hogy nem itt írt az öcsémnek, nem itt, tehát így elkezdték kikérni a véleményem, hogy akkor ez mi. Mert én biztos tudom. Na és az volt egy következő impulzus nekem, hogy na várjunk, hát ez, itt nagyon-nagyon sok az áldozat. Nem az van, hogy én itt, ja Istenem, nekem most megfogdosott a tanárbácsi. Ez egy dolog, túlteszem magam, de hát itt borzasztóan sokan vannak. Fiúk, lányok, nagyok, kicsik, szülők, gyerekek, akik komoly traumákat élnek meg, és nekem az volt az egyetlen, hogy nem működhessen ilyesmi. Hát egy ilyen rendszert ne tartsunk fenn. Aztán megszűnt, na, és én így jutottam el oda, hogy erről beszélni kell, tehát, hogy jöttek ezek az emberek, és hogy a közegből, a színházból, fiatalok, pályakezdők, már 2-3 évvel a szakmában levők, hogy ez a helyzet.
Mit van az arról a felvetés, hogy Fazekas eleve szexuális partner kereső lehetőségként tekintett az osonóra?
Hát ez jó brutál, jó tudatos predator lenne akkor. Lehet, hogy tudatalatt ez erről szólt végig. El tudom képzelni. Az, hogy ilyen kifinomult módszerek, és hogy tényleg nem, tehát az a példa, hogy mi 11-ben egy nagyon vagány társasággal megírtuk, úgymond, vagy így improvizációk alapján létrehoztunk egy előadást, és a mai napig nem született új, 14 éve ugyanazt játsszák. Ebből nekem teljesen kívülről nézem, hogy tényleg nem tartom a kapcsolatot, abszolút semmi, nem tudok róluk, de kívülről nézem, mégiscsak az van, hogy nekem gáz, hogy az én monológomat, amit én a saját magamról írtam 17 éves koromból, azt vissza kell hallani színpadról, játsszák. Egy dolog, hogy nincs, nem fizetnek érte, ez a legkevesebb, de akkor is számomra nem érvényes. Engem nem kérdeztek meg, én nem egyeznék bele, hogy ezek a szövegek elhangozzanak rólam. Az én gúnynevem, az én fiatalkori kis bullyingjaim, meg mindenféle benne van. Tehát azért, na ez az egyik. A másik, hogy nem születik újabbból, arra következtetek, hogy újabb témák, vagy újabb alkotói energiák nem jönnek létre. Tehát 2 darab előadásról beszélünk az elmúlt 20 évből. Ebből igen, kívülről nézve azt gondolom, hogy az a cél. Az a cél, de ugyanakkor ez egy identitáskeresés is. Tehát ugyanakkor meg az is igaz szerintem, hogy nem biztos, hogy tudja, hogy mi a cél.
Hadd kezdjek egy másik aspektus, amikor együtt éltetek még Fazekassal. A cikk igazából nyitva hagyja ezt a kérdést, de van egy olyan olvasat ennek a történetnek, hogy amíg együtt éltetek, szóval, hogy erre az időszakra tehető az, amikor konkrétan manipuláltan leválasztott a barátnődről, akivel szakítottál is ennek a nyomán. De mit mondasz arról az olvasatról, amit szerintem azért a cikk legalábbis fölvet, hogy mint hogyha visszaértél volna a Fazekas vonzódásával azért, hogy a lakatásod biztosítva legyen. Mit gondolsz erről a felvetésről?
Nem, ez... Hát igen, persze lehet ilyen irányba gondolkodni. Egyrészt nem tartom relevánsnak, másrészt nem igaz. Tehát nem volt ilyen típusú kiszolgálat. Volt, nyilván hát tőle jött a pénz, meg mi összeköltöztünk egy háromszobásba, de hát az egy pár hónap volt, utána én eljöttem. Én nem ragaszkodtam annyira Szentgyörgyön maradni, tehát nem most Csíkszeredából Szentgyörgyre menni, nem egy... Tehát azért nem egy Bécs. Tehát nem volt egy akkora nagy, most, hogy én ragaszkodok, hogy én Szentgyörgyön akarok élni, és akkor nekem az egyetlen lehetőségem Misi. Tehát én értük mentem oda.
És abban sem játszott szerepet Fazekas személye, vagy az iránta táplált vonzalma, hogy a közösségi hierarchián belül könnyebben tudjál följebb jutni?
Nem akartam én följebb jutni. Sehova fel, nem akartam én felfele menni, hanem én része akartam lenni a csapatnak. Tehát engem az zavart, hogy láttam a többieken, hogy hirtelen kapok, nem tudom, mikor nekem kérik ki először a véleményem valamiről, vagy persze akkor imponáló, de ugyanakkor éreztem a többieken, hogy ez azért ez nem oké, hogy a másikat most miért kell így kiemelni. Tehát nem volt ez kényelmes, hogyha... Tehát nem volt kényelmes, de akkor meg... Én is próbáltam megfelelni, tehát próbáltam én is az lenni, tehát én voltam az először is, aki kitalálta, hogy mozduljatok ki ebből a térből, a Mikes díszterméből, hogy gyertek Csíkba, például a turné, meg én voltam az, aki kitaláltam, hogy hát én végül is én színházat akarok csinálni, elég hamar felfogtam, hogy az egyetem, meg a kőszínház az nem ad túl nagy teret a kísérletezésre, és ezt én egy ideális helyzetnek tartottam. Na, itt egy közeg, lehet színházat csinálni, van terünk, van egy jó társaságunk. Én megfelelni próbáltam, hogy én is legyek jó, elég jó.
Mennyire volt ez teljesen természetszerű, vagy közös tudás, hogy Fazekas hogyan viselkedik a diákokkal? Tehát akár mondjuk a verbális bántalmazás, amiről ugye többször is írnak a cikkekben, hogy kifejezetten lányokkal szemben mennyire szélsőségesen megalázó beszédmódot engedett meg magának, akár más típusú, vagy más formája a bántalmazásnak, akár fizikai értelmet bántalmazás. Szóval ez mennyire lett normalizálva a közösségen belül?
Abszolút. Tehát ez egy ilyen nagyon jó fogalmaz Árpád, azt hiszem, ahogy ilyen...
Schilling Árpád.
Nem, Kucsár. Hogy a cikkében, hogy ezek ilyen prédikációk. Tehát ez teljesen természetes volt, hogy a kiértékelő az egy ilyen nagyon hosszú speech, és ennek keretében mindig benne volt. Tehát a kiértékelők voltak folyamatosan. Tehát egy előadás után tartott egy órát az előadást, még egy órát a kiértékelő. Tehát a vizsga után is, vagy egy tehát minden alkalommal, amikor lement egy tréning, így neveztük a drámaórát, akkor körbeülés volt, és akkor egy ilyen, mindenki elmondta, hogy érezte magát, és akkor utána a végén voltak ezek a példabeszédszerűségek, amiben bele volt foglalva folyamatosan, és hogy mondjam, nehéz volt tetten érő, hogy ez most miért, hogy ő most miért kell annyira lebaszni szerencsétlen leányzót. Nehéz volt a kapásból tetten érni, csak utólag, szerintem nagyon sokan csak utólag jöttünk rá, hogy ja, várja, azt azért csinálta, mert le akarta választani, meg akarta bántani, tönkre akarta, hogy össze akarta törni a kis szívét, vagy valami, tehát utólag állnak össze, mert akkor olyan kifinomult, olyan, hogy is mondjam, ravasz módszerek, hogy ott akkor nem lepő, ha, most akkor abuzálsz. Tehát nem így megy ez, hanem egy ilyen nyuszikák ülnek ott, gyerekek színpadon állnak, egy iszonyú érzékeny helyzet, jöttek az emberek, elmentek, és akkor jön a tanítóbácsi, vagy a mester, és kiértékel. Tehát egy nagyon törékeny helyzet. Ilyenkor nagyon könnyű összetörni valakit, és utólag állt össze bennem is csak a minta, hogy mindig a kinézett fiúhoz közeledő lányok voltak a célpontok. Tehát utólag.
Tudsz más fiúkról a csoportban, akik megpróbálkoztak, akiknél megpróbálkozott Fazekas, ők elutasították, és azután esetleg valami fajta retorzióban kellett szembesülniük?
De a retorzió az úgy néz ki, az is elég szépen benne van ezekben a cikkekben, hogy utána ebben a zárt közegben megy a démonizálás, vagy megy az, hogy hülye volt, azért ment el, nem tudta követni azt, amit mi csinálunk, kívülről köpköd vissza azért, mert visszavágyik. Tehát ezek a típusú, tehát ha ezt retorziónak lehet nevezni, hogy utána a méltóságát, a jó hírét próbálta annak tönkretenni, vagy megelőzni a ugye az ellene való vádakat, hogy akkor leírta, vagy alábecsülte ezeket. Ez egy fajta, ez sem úgy retorzió, hogy akkor most térdepelj a sarokba, hanem úgy retorzió, hogy akkor az ő közegét ellene fordítja, és akkor én is, amikor kiszálltam, akkor visszajöttek hozzám, hogy körímélek voltak, mindenféle ilyen vonalkákkal hazugságok, hogy miket kell rólam mondani, és ilyen lejárató, kezdetleges lejárató kampányok voltak már akkor a módszerei a retorzió kapcsán. Tehát ez volt a retorzió, hogy egy hülye idióta, aki kiszállt az Osonovból.
Az egyik legdurvább és ilyen a legnyomorultabb részlet is, amit megismertett a cikk, az, amikor maszturbáláson kaptad rajta fazekast, hogy utánatok leselkedik az egyik társaddal. Tudsz arról kifejezetten, hogy ezt esetlegesen máskor is megtette volna, tehát ez bármilyen szempontból része lett volna az ő működésének, illetve ezen túlmenően más, illetéktelen szexuális közeledésről van-e tudomásod?
Tudomásom van, de ezt tényleg meghagynám annak, aki történt, hogyha ő eljut oda, hogy erről beszéljen, akkor ő tehesse meg. Tehát szerintem ez fontos, hogy mindenkinek saját ideje van, meg saját ritmusa ahhoz, hogy eljusson és majd beszéljen. Én tudok erről, szemtanú vagy nem vagyok, hál' Istennek, ennek az egy esetnek, ami azért, hogy mondjam, ez igazából mindannyiunkban van, sokunkban van perverzió. Nem azzal felével van. Szerintem vannak ilyen-olyan, tehát mit tudom én, a párkapcsolatodban, vagy a egészen közeli emberekkel, felnőttekkel természetesen, vagy megosztod, vagy együtt megéled. Ez szerintem része valahogy az emberi élet, a szexualitásnak, meg a létezésnek. Az, hogy titokban, sunyiban, és még ne ráadásul gyerekekkel is csinálod, az ugye egy másik kategória. Tehát a perverziót úgy értem, hogy, most nem tudom, ezért a jó szó, de hogy azért úgy, mondjam, barátok egymással meg azt, nem, most az érdekes, vagy ezt az vagánynak, vagy kihívónak, vagy mit tudom én, milyen kívánatosnak látom. Ezen túllépett maga az, hogy ez a kukucskálás. Te tudod, nem azon kaptam őket, hogy ők kettenbe vannak bújva a paplan alá, és viháncolnak. Az nem, engem abszolút nem zavar, vagy nem azzal van baj, hogy az egyik meleg ember, a másik meleg embert, mit tudom én, megpróbálja felcsípni.
Hát felnőttek között konszenzuális alapon ez valóban nem bűncselekmény, meg morálisan is inkább helyes lehetősen, mint nem.
Igen, még akár a perverziókig is elmenve, igen, ezt akarom kinyögni, hogy igen. Van ennek egy valós, vagy reál, de ez nem az volt, mert a másik 20 éve, 19 éves volt, és kukucskált az ablakon keresztül, úgyhogy közben meg folyamatosan veszekedett a másik fiúval, hogy aki még mindig ott van, ugye, na, ő is például itt lenne a helye szerintem. Ő most át fogja venni ezt az egészet, mint vezető.
Csak bocsánat, csak hogy mindenképpen tisztítsuk a szavaszanat miatt is, tehát hogy nyilvánvalóan nincsen semmifajta szexuális közeledés, plán nincsen semmifajta szexuális perverzió, ami elfogadható lenne egy felnőtt és egy kiskorú, vagy gyermekkorú, vagy fiatalkorú vonatkozásában. Folytasd, kérlek.
Így van, nincs, abszolút nem fér bele, és főleg a titokban. Tehát beszámolt arról, hogy a tréningek után a diákok a két tréning közötti szünetben is a WC-n ezt csinálta, vagy hogy úgy volt neki, ez a kukkold, azt hiszem így van az angol, hogy volt neki egy ilyen típusú, akkor éppen az volt. Aztán lettek mások is. De ezt semmiféle kontrollt nem gyakorolt. Na, az volt nekem, tehát az billentett át, hogy na álljon meg a menet, ez veszélyes. Tehát nem csak az, hogy furcsa, érdekes, nem tudom mi, veszélyes számomra, amikor ezt láttam, hogy nincs kontroll. Tehát állj meg, te ezt megengeded magadnak? Még akkor is, ha gondolat elérkezik. De nem megbeszéljük, hogy ne, van nekem ez, és akkor kezdjünk vele valamit, hanem te megengeded magadnak, hogy ez történjen, és akkor igen, akkor muszáj volt, akkor léptem ki a dologból. Úgy, hogy persze az lett volna a dolgom, hogy mindenki mást is figyelmeztessek, és vigyek magammal, és hívjam fel a figyelmet, és tegyem meg a szükséges lépéseket, ehhez kevés voltam.
Most az Átlátszó Erdélynek a cikke alapján, amikor először állt a nyilvánosság elé ezzel a sejtelmes versbeszedett üzenettel, akkor sokan azért sem tudtak igazából veled szolidaritást vállalni, mert hogy amikor vezető pozícióba kerültél az Osonóban, te magad is több alkalommal visszaéltél a hatalmaddal, és kiskorúak felé közeledtél szexuálisan. Ez egy ilyen gyakori helyzet, ugye, hogy az egykori bántalmazott maga is bántalmazóvá válik, de ez nyilvánvalóan nem ad semmi fajta felmentést a tetteid alól. Úgyhogy itt muszáj idéznem magát Fazekast is, mert ő maga is utal arra, hogy konkrétan azt állítja, hogy Lóránt három kiskorúval, köztük tanítványával is intim kapcsolatba került, illetve azt is említi, hogy ő senkitől téged el nem választott, ugyanakkor te hamisan tüntetett fel a távozásodnak a körülményeit, ugyanis ő azt állítja Fazekas, hogy neki azért kellett kilakni a téged, mert valamilyen gyanú merült fel veled kapcsolatban. Igazán nem nézzük, hogy milyen gyanú, de egyértelműen arra utal, hogy valami fajta szexuális bántalmazás vagy szexuális kényszerítés esetleges gyanúja. Mi a reakciód ezekre a vádakra?
Annyira kicsinyes ilyen helyzetben támadni. Nem igaz. Tehát voltak szexuális kapcsolatban nem léptem diákommal, amennyire diákomnak lehet nevezni, és volt...
Tehát bocs, akkor csak ez legyen tiszta. Tehát egyértelműen tagadod azt, hogy amit megfogalmazok, hogy három kiskorúval intim kapcsolatba kerültél volna, ez igaz vagy
ezt nem? Ezt mondja Misi ebben a helyzetben. De hát nem a három kiskorú mondja, érted?
De akkor ez nem. Igaz vagy nem?
Nem. Aki diákjaim voltak, jó, igen. Most belegondolok. Van, velem egy idősekről beszélek, ott igen volt, velem, akik akkor érettségiztek, amikor én is érettségiztem, még nem voltam tanár, azon, abban az időszakban igen, volt szexuális kapcsolatom egy másik 18 éves lányal, aki abban az iskolában érettségizett, ahol én a következő évtől tanítottam. Ilyen volt.
Jó, de hát veled egykorú volt, akkor te is 18 éves voltál.
Olyan volt. Aztán később ugye a kisebbekkel, igen, ott volt egyel, akivel érzelmileg nagyon közel kerültünk, és egy másik lány, akivel barátilag, és még egy párral, akivel így, hogy mondjam, próbáltam én is a magam módján kezelni ezt a tanárdiák, vagy a tanár bácsiba beleszeretős szituációkat, és ezeket volt vagy két-három alkalom, amikor nagyon jól megtudtuk, mai napig jó viszonyunk van. Azzal a lányra meg tudtuk beszélni, hogy ez most nem az, és hogy mit gondol-e. Tehát, hogy magamhoz képest, vagy az életkoromhoz, vagy a közeghez képest, én úgy gondolom, vagy az ők visszajelzéseik alapján, hogy ezt akkor el tudtuk tisztázni. Azt, hogy kényszerítés, vagy szexuális diáka, ez nem állja meg a helyét, és ugyanakkor meg kicsinyesnek tartom ezzel visszatámadni, mert még hogyha lenne is, vajon ez lényeges most, hogy tehát onnan kezdve, hogy igen, kijön az a három kiskorús, azt mondja, hogy te engem ott megbántottál, onnan kezdve beszélgessünk, de most...
Hát annyiban lényeges, hogy később, amikor már felnőtt voltál, tehát elmúltál 18 éves, akkor bármilyen módon azzal a hatalmad, ami a közösségben rendelkezésedre állt, visszaértél-e, és használtad-e mondjuk bármilyen típusú szexuális kényszerítésre, igen vagy nem?
Nem.
A cikkben ugye annyit szerepel, hogy egy esetben egy lány aludtál egy kiszálláson, és hogy fogdosni kezdted volna a lányt.
Kollégám volt. A lány. Meg is beszéltük aznap éjjel. Tehát ezeket fel, hogy mondjam, megint csak nem a lány hozta fel, gondolom.
Ez a cikkből van most.
Ja, a cikkből van, igazad van. Igen, vele én úgytól meg tudtuk beszélni, nyitott vagyok most is, de hát ő megint csak egy velem egy idős, 20-as éveink fölött voltunk már, igen. És igen, az a helyzet, az én magam is meglepődtem, és a mai napig egy ilyen iszonyú furcsa gesztusnak tartom a részemről, hogy... Mint egy ilyen manipulációs, vagy inkább ilyen hipnotikus valami, hogy én akkor úgy gondolom, hogy ez így működik, hogy én álmában a másikat fogdosom, és ez férfias. Aha. Ez menő. És akkor rögtön visszajelezte, hogy hülye vagy, és rögtön meg is beszéltük, hogy várj, én ezt azért csináltam, mert velem is, és akkor ez így nem. És igen, szembesültem, hogy ez így nem, de nem volt szó kiskorúról.
Volt lehetőséged bocsánatot kérni az áldozataitól?
Akiről tudom, hogy tehát akkor említettem ezt a két lányt, akivel egyikkel érzelmi, másikkal baráti közel, tehát túl közeli volt, közelebbi volt, mint egy tanárdiák, nem túl közeli, mert hát mégis szerintem tudtuk kezelni, velük igen, tehát velük mostanában is a cikk megjelenése körül is beszéltünk meg, akkor tájt is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy velük lehet, vagy sikerült.
A mostani fogalmaid alapján mit mondanál? Szekta volt az osonó?
N- nem bántanám meg a szektársokat ezzel. Nem tartom egy annyira pejoratív szónak, vagy pejoratív közösségnek a szektát. Tehát, hogyha egy nagyon határozott és tiszta cél körül összegyűlnek emberek, és ők magukra azt tartják. Tehát azért nem szeretem ezt a szót, mert vannak valid és jó, hasznos szekták, ami társadalmilag építő és érzelmileg gazdagító és ilyesmi. De amilyen értem, mire célzol, hogy akkor ezeket a vonásokat hozza, igen, egyértelműen, igen. Igen, ez egy színházi szekta volt, minden jegyét ennek produkálja. Ez még mindig nem tartom pejoratívnak. Azt tartom pejoratívnak a szektában is, vagy akármilyen közösségben, hogyha a vezető visszaél a hatalmával, ugye, amiről beszélgetünk.
Hadd kérdezek valamit, nekem érdekel a dilemma, és nyilván egyébként erről egy egész adást lehetne akár fölhúzni, de nyilvánvalóan itt arról is van szó az egész történetnek a legmélyén, hogy milyen pedagógiai módszerek hiányoztak akár Fazekas Mihály, vagy általában az Osonó működéséből, de nyilvánvalóan a színházi működésnek a lényege az, hogy határfeszegető módszereket kutatnak az ott lévő szakemberek. Nyilván, hogyha ez ráadásul egy nem tudom, fiatalokat megmozgató színházi társaság, akkor ott különösen fölmerül az, hogy ehhez milyen képzettség áll a rendelkezésükre, milyen pszichológiai, színházpedagógiai és így tovább ismereteket tudnak mozgatni, amikor ezt megteszik, hiszen teljesen más az, amikor felnőttek közösségével történik meg a határátlépésnek, vagy a személyiség bizonyos értelmet lebontásnak, vagy újraépítésének a nem tudom én fázisai, mint hogyha ez megtörténik fiatalkorú gyerekek esetében. Szóval, hogy engem nagyon érdekelne, hogy neked mi volt a legfontosabb tapasztalatod és tudásod, reflexiód ezzel az egész folyamattal kapcsolatban, hogyan lehetséges a határ feszegetése egy ilyen közösségben, anélkül, hogy az bántalmazást eredményezzen, kárt okozzon?
Nagyon jó kérdés, én is erre törekszem. Most pont érdekes módon a kolozsvári reaktorral közösen megpróbáljuk ezt a témát felgöngyölíteni, mármint a művészeti középiskolában való visszaéléseket. Tehát egy ilyen előadás most születik, és ott is felmerült. Két dolog. Az egyik az, hogy kizártuk azt, hogy színházi közeg legyen, mert ugye színészek saját közegükről nehéz. Ugyanúgy kizárnám azt is, hogy gyerekekkel. Tehát a határfeszegetés, tehát itt így is tetted fel a kérdést, hogy a határfeszegetés az hogyan lehetséges. Na most nagyon erősen külön kell venni a gyerekeket, tehát az iskolásokat, a középiskolásokat, vagy akár a kisiskolásokat az egyetemistáktól, tehát a felnőttektől, akik, tehát egy, akkor ugye az volt a nagy mondás, hogy de mi, a fiat, ők még nincsenek elrontva, ezért dolgozik fiatalokkal, mert őket még nem rontott el a rendszer, se 14 éves milyen ártatlan és milyen tiszta, és akkor úgy rá lehet vezetni arra, hogy kell színházat csinálni ilyen erőteljesen. Nem gondolom, hogy ez jó módszer, tehát nem szabad. Tehát nyilván tudjuk, én is utánolvastam a dolgoknak, akit egy kicsit is érdekel az utánolvas, hogy a 14 évesnek nem úgy csinálsz színházat, nem úgy az instrukciót, vagy nem úgy feszegeted ezeket a határait rendezőként, vagy pedagógusként, mint egy 24 évesnek. Tehát azért hatalmas a különbség.
Persze.
És igen, kell feszegetni a határokat, szerintem is, imádom feszegetni rendezőként a határokat, másképp nincs is értelme, de nem kell gyerekekkel feszegetni a határokat. Tehát ugye más kell csinálni gyerekekkel.
Okay.
Vagy másféle dolgokat érdemes a színház kapcsán, de más irányokat, más az identitást, az önismeretet, a beszédkészséget, a nem tudom, hogy csinált is Misi. Tehát, hogy ez nem szabad elvitatni, hogy iszonyú jó iszonyú felkészült, csak korlátoltan, de iszonyú felkészülten tanította, de akkor plafonizálódott. Tehát ugyanazok a szövegek, ugyanazok a módszerek, ugyanaz volt minden. Tehát túl sok mindent akart, hogy akkor legyen meg, kerüljön, nekem a vadászterületem is legyen, a színházat is onnan csináljam, és még ugye profitáljak is belőle, tehát anyagi, tehát fenntartható dolog is legyen, és ugyanakkor meg még tanárjuk is legyek. Tehát túl sok. Tehát kell feszegetni a határokat bizonyos helyzetben, és kell tanítani bizonyos helyzetben. Tehát ez szerintem egyértelmű.
Nagyon pár gyors zárókérdés. Tartod-e még a kapcsolatot Fazekassal?
Ja, dehogy.
A cikk után beszéltetek egymással?
Én nyitott vagyok, de hát nem...
Tehát nem keresett téged?
Azóta nem, tehát 11 óta. Nem keresett, nem. Jaj, de... Mondom, én nagyon nyitott vagyok, hogy üljünk le egy asztalhoz. Bármikor.
Lehet tudni arról, hogy rendőrségi vizsgálat kezdődött Romániában a cikknyomán. Téged kerestek-e már, hogy tegyél tanúvallomást?
Nem. Nem.
Tehát nem idéztek még be, vagy semmi ilyesmi megkeresés, ami jött hozzád?
Nem, és nem is hiszem, hogy erre sor kerül. Vagy nem nagyon van a miért.
Bármint, hogy... lehet, hogy meghallgatnak azért az ember, zárható ki.
Nem zárható ki, csak mondom, nem vagyok egy olyan nagyon jó tanú, mert nincs semmilyen... Tehát, hogy mondjam, amit én eljöttem, azután durvultak be a dolgok. Ez véleményem szerint, legalábbis a visszajelzések alapján, amit én kaptam. Akkor, tehát az én igazi nagy hibám az az, hogy amikor én eljöttem, nem ordítva jöttem el, hogy srácok, meneküljetek. Ez az egyetlen, mert utána történt, utána radikalizálódott. Én a vallással indult, és amikor megéreztem, hogy ez radikális, ez egyre furább, akkor én eljöttem. Mm. Úgyhogy ezért én nem vagyok tanúja szerencsére, vagy sajnos dolgoknak.
Ugye a Nagyvárati Szigligeti Színház műsorán jelenleg is szerepel az a Csipke Rózsika adaptációnak, te vagy a dramaturgja, Fazakas pedig a rendező asszisztens. Na most fölteszem, hogy akkor együtt kellett, hogy működjetek, és igazából ez egy nagyjából 10 évvel ezelőtti bemutató, igen. És aztán az interneten 18-20-ig lehet nyomon követni a te rendezői vagy színházi tevékenységedet. Mivel foglalkozol jelenleg, illetve azóta?
Igen, 18... Kihagytam egy pár évet, emiatt is. Azt éreztem, hogy nagyon erősen, tehát rám, amikor eljöttem abból a közegből, az Erdély Színházi közegből, ott Bocsárdi László rendező osztályában kezdtem el a tanulmányokat, emiatt, amiről most beszélgetünk, annyira terhesnek éreztem azt a közeget, hogy azt éreztem, muszáj eljöjjek ide Pestre, ugye volt ez a kis kritakörös epizód, de sajnos aztán az is. Itt Pesten is 18 körül úgy nagyjából megszűntek a dolgok, és akkor tovább mentem. Eljöttem Lengyelországban egy évet, Hollandiában is egyet, és Angliában is egyet, illetve utaztam az Azori-szigeteken, meg itt-ott, és Bécsben is volt. Nem csináltam színházat, a közöm a színházhoz az néha-néha egy-egy workshopot, vagy egy-egy ilyen kis session tartottam, de nagyon erősen távol maradtam. Talán kellett a reflexió, kellett az is, hogy akkor nekem most nem kötelező színházat csinálni, hogy ezt érezzem meg, hogy ugye ne legyen az, hogy bele vagyok manipulálva abba, és akkor nekem muszáj azt csinálni, hanem ettől az egésztől el kellett távolodjak. Most jöttem vissza, tehát azért is történik ez most, ami történik szerintem, mint tavaly. Azt éreztem, hogy összegyűlt a bátorságom, összegyűlt a, nem is tudom ez mi, az önismeret, a békesség, az önmagam elfogadása eljutott egy szintre, hogy visszakerüljön.
Szembe tudsz ezzel nézni?
Talán, meg beszélni is róla. És akkor elkezdtem a mesteri rendezést most Marosvásárhelyen. Aha. És akkor most az első évet elvégeztem, tehát így vissza. Kerültem.
Milyen kérdés, ami a nézőinket érdekel, hogyha 11-ben eljössz az Osonóból, akkor 15 környékén, amikor ez a Csipke Rózsika bemutató van, tehát 4 évvel később, miért dolgozom mégis együtt Fazakas Mihállyal?
De ez nem akkor volt. Tehát mi azt a Szentgyörgyi Háromszék Táncegyüttesnek csináltuk, de még 10-ben. Szerintem az egy utána...
Ez egy téves információ.
Vagy még megrendezte, de én nem voltam ott, csak az én adaptációmat használta. Aha, szerintem inkább az.
Azután eljöttél, akkor az Osonóból ti többet. Együtt nem dolgoztatok semmilyen formában.
Ne.
Jó. Marta Lórán, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és én mindezt elmondtad a nézőinknek. Rendkívül fontos a cikk sorozat, és fontos szerintem a kiállásod is. Én nagyon örülnék neki, hogyha esetleg további érintettek is megszólalnak, és leginkább egyébként ugye a Fazekas Mihály szóra bírható volna ebben a kérdésben. Ugye a cikk szerzői is hosszan keresték őt, hosszan egyeztettek vele, hogy tudjanak vele interjút készíteni, ez sajnos nem jött létre. Reméljük, hogy esetleg a mi meghívásunknak eleget tesz majd. Hogy azt mondtam már a nézőink számára, a stúdió ajtaját fog állni előtte.
Bartó, én is remélem. Itt az alkalom, beszéljünk róla.
Köszönöm még egyszer, itt voltál, minden jót neked, szervusz.
Én is köszönöm, Marci.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt az adásunk, amelyet az Osonó, a Sepsiszentgyörgyi Osonó Színház műhelyen belüli visszaélésekről és bántalmazásokról szóló cikksorozat kapcsán szerveztünk. Ahogy említettem már, a legelső vagy a legelején igazából a műsornak. Most következik egy következő adásunk, nagyjából 8 órától, 8 óra után valamivel fogjuk elkezdeni, amelyben a Hunren kutatóintézetek egyes részeinek az ELTE-hez való csatolásáról fogunk majd beszélgetni neki ott vendégeinkkel, úgyhogy tartsatok velünk majd ott is. Most egy rövid szünet következik, és hamarosan mondom, valamikor 8 óra után kezdődik a következő adás. Úgyhogy most csak röviden búcsúzom, hamarosan találkozunk, addig is ciao.